Gibraltar, ho avuto un vecchio arnese, és csak élvezzük azt, hogy Isten jelenlétében vagyunk. Van valami, hogy a hívő felismeri Isten jelenlétét, a szellemi hívő szereti, vágyik rá, felismeri a kenetet. Ez azt jelenti, hogy Isten itt van, és kommunikál a szívünk felé, és csak folytassuk ebbe a szellembe, Atyánk, csak köszönjük neked, csak köszönjük mindezeket, amiket megosztasz velünk itt, elrejtve a te rejtek helyeden. Köszönjük, hogy helye van mindannyiunknak nálad. Köszönjük, hogy te gyógyítasz. Köszönjük, hogy te a múlt sebeiből, a megkötözöttségekből, rabságokból, hazugságokból csak gyógyítasz. Köszönjük azt, hogy a te kegyelmed az oly szép és oly csodás. És köszönjük azt, hogy ez az alkalom egy találkozás. És köszönjük azt, hogy az életünk az nem a véletlen sodródás, hanem egy határozott irány, egy határozott futás. És magasztalunk téged, magasztalunk és áldunk téged, magasztalunk. Köszönjük neked, és csak kérünk arra, hogy továbbra is leplezd le magad. Éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk rád Jézus nevében. Amen. Amen. Oké, kérlek, álljatok fel. Az írásból olvasunk 2 Timóteus 4, hogyha kinyitnád a Bibliádat 2 Timóteus 4-nél. Egészségedre. 2 Timóteus 4, 7.-8. vers, és hát el fogjuk olvasni, jó benneteket látni. És csak jó az, hogy Isten igéje, nyithatjuk, forgathatjuk, a szívünkre írhatjuk. 2 Timóteus 4, 7 és 8, és az elmúlt hetekben mi volt a témánk?
Hűség.
A hűség, a hűség. Hányan élveztétek ezeket, ezt a témát, ezt a... Oké, okay, ez jó. Én csak nagyon élvezem, és nagyon élveztem, és folytatjuk ebben a témában. Hűség, 2 Timóteus... Persze egész évben lehetne erről beszélni, folytatni és folytatni, és nagyon jó volt ez a bevezető, amit Dávid mondott, nem? Ez jó volt, nem? Csak jó volt így. Wow, köszönjük, Urunk. 2 Timóteus 4:7, ama nemes harcot megharcoltam. Ez a utolsó levele Pál apostolnak. Börtönben van, Rómában, tudja, hogy az ő elköltözésének az ideje az elérkezett, az előző, a 6. vers azt mondja, hogy az én elköltözésem ideje beállott, úgyhogy tudja, hogy a koronázás napja az közel van. Tudod, hogy így hívják, hívók, D.L. Moody így hívta, és mások is, a koronázás napja. És azt mondja az utolsó levelében, amit ír, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró. Ama napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Oké, három dolog, és itt foglaljatok helyet. Három dolog. Van itt nekünk egy nemes harc, van itt nekünk egy elvégzett futás, és van itt nekünk egy hitet megtartott. A múlt alkalommal beszéltünk a vagyonkezelőről és a sáfáról, és hogy a vagyonkezelővel, a sáfártól azt várják el, hogy hűséges legyen. Itt pedig beszélünk egy katonáról, és aztán olvasunk egy futóról, és aztán olvasunk egy kincs őrizőjéről és egy megtartójáról. És ezek a versek arról beszélnek, és arra emlékeztetnek bennünket, hogy az életünk az nem egy céltalan sodródás. És van valami, ami jellemzi a mai társadalmunkat, jellemez fiatalokat és nem fiatalokat sokszor egyaránt. Ez egy bizonyos fajta passzivitás, egy bizonyos fajta sodródás. Így van, hogyha ismered a viccet, a lengyel salakmotorost hogy hívják? Mikó Sodrócki, így van. Egy bizonyos fajta sodródás, ahol van egyfajta céltalan sodródás, majd csak eljutunk valahova, persze igazából nem is tudom, hogy hova, de majd csak valami lesz, igazából nem is látom, hogy merre, nem is látom, hogy meddig, nem is látom a célt, nem is látom, hogy mi a fontos ebben. És ez teljesen más, amiről Pál apostol beszél, és amiről Isten tanít bennünket. Beszél arról, hogy ez nem céltalan sodródás, hanem van egy nemes harc, amit harcolunk. Oké? Azt mondja, a nemes harcot, az élete végén azt mondja, visszanéz az életére, azt mondja, a nemes harcot megharcoltam. És sokan talán nem tartják helyesnek, azt mondják, minek ez a harc, nem kell harc, az élet az legyen nyugis, az élet az legyen kényelmes, de van egy harc, amiről szól. Azért, mert az életünkben van egy harc az ördög ellen, a világrendszer ellen, a régi bűnös természet ellen, tele van kísértésekkel, tele van különböző hangokkal, amely le akar vinni az útról, mely azt akarja, hogy abba hagyjuk ezt a futást, vagy abba hagyjuk ezt a harcot, és azt mondja, hogy én megharcoltam, ez egy nemes, ez egy jó harc. Lehet, hogy olykor, igen, harc az akár, hogy eljöjjön valaki az Isten tiszteletre, ott van két gyerekkel, vagy három gyerekkel, különböző dolgok, és egy harc, de eljövök. Lehet, hogy olykor harc az, hogy fogjam, és kinyissam a Bibliámat, vagy letérdeljek, imádkozni, vagy oda menjek Isten elé. Harc az, hogy szolgáljak, és hűségesen megálljak azon a területen, amit vállaltam az Úrban, abban a szolgálatban, Kolossé 4.17. Egy harc, hogy újból és újból és újból ott legyek, egy harc a környezetemmel, egy harc a körülményekkel, egy harc a saját kísértésekkel. Ezek harcok, de ezek jó harcok, nemes harcok. És Pál azt mondja, mint egy hadvezér, vagy egy katona, aki befejezi az életét, hogy én harcoltam egy nemes harcot. Ez egy nemes harc. Oké? És aztán azt mondja, hogy a futásomat elvégeztem, itt egy futóról van szó. Egy futó, aki fut, méghozzá nem 100 méteres futásban, hanem egy maratont fut. És ilyen az elhívásunk, ilyen a keresztényet, ez egy futás, ez egy maraton. Ez egy élet hosszig tartó futás, és azt mondja, hogy ezt a futást, ezt én elvégeztem. És tudod, amikor hosszú távon fut valaki, akkor annyi olyan pillanat van, vagy időszak van, ahol legszívesebben feladná, legszívesebben abba hagyná, legszívesebben azt mondaná, tudod mit? Én most már csak sétálok, sőt nem is sétálok, leülök a földre, sőt nézegettem a virágokat, hagyjanak engem ezzel a futással. De aztán újból megy, és újból erőt nyer, és újból erőt nyer, és újból erőt nyer. Oké, azt mondja, hogy van egy futás, és van egy versenypályánk, és hamarosan lesz az olimpia, a riói olimpia, nem mintha túl izgatott lennék felőle, de lesz egy, és ott lesz a lelátó, és telve lesz 80 ezer emberrel, és ezek szurkolni és drukkolni fognak embereknek, akik a elhervadó koszorúért futnak, vagy ugranak, vagy tesznek valamit, és mi pedig egy olyan koszorúért megyünk, mely hervadhatatlan. 1 Korintus 9.24. És van egy futás, és ez egy versenypálya, és tudod, lehet, hogy ott van a kísértés az életünkben, és biztos, hogy nagyon sok különböző versenypályát kínál fel, de igazából van egy örökké való versenypálya. És te azon vagy, és a mi futásunk azon van, és azt mondja, hogy a futásomat elvégeztem. És aztán visszanéz az életére, és azt mondja, hogy a hitet megtartottam. És ez a szó, hogy megtartottam ezt a Biblia, abban használja, például ott, amikor a katonák őrizték Jézus sírját. Valamit őrizni, valamit védeni, valami értékeset őrizni. És a hit az egy hihetetlen érték az életünkben. Az, hogy a szívünk fel van kavarodva, az, hogy van egy járásunk Istennel, az, hogy hit van a szívünkben Isten felé, és bizalom, ez egy hihetetlen érték. Minden féltett dolognál nagyobb érték ez az életünkben, és azt mondja, hogy ezt a hitet az életemben megtartottam. És a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És ehhez szükséges persze egy bizonyos fajta összpontosítás, hogy katonák vagy futók legyünk, egy bizonyos fajta meggyőződés, egy bizonyos fajta fegyelmezettség, mert enélkül az ember nem teszi meg. Egy összpontosítás, meggyőződés, fegyelmezettség. Csak így arra gondoltam, hogy a Bibliában hány és hány figyelmeztető példa van számunkra. Olyan emberekkel kapcsolatosan, akik nem tartották meg a hitet, akik nem harcolták meg a nemes harcot, akik nem végezték be a futást. Így van? És ez az egyik Lót, akire tudok gondolni. Tudod, Lót, aki elindul Ábrahámmal, és Ábrahámnak az unokaöccse, és jól indul, de valahol ott fél úton saját útjára tér. És a visszacsúszásának a kezdete így indul. Ezt hallgass. 1 Mózes 13.10-ben azt mondja, fölemelte azért Lót a szemét, és látta, hogy a Jordán melléka ez egy olyan, mint az Úrnak a kertje. Csak így Lót elkezdett, egy ponton átváltotta hitről a látásra. Elkezdte az életét látás által látni. Elkezdett látás által gondolkodni. Nem hit által szemlélődni, hanem az ott egy jó hely, úgyhogy arra megyek. Az egy jó ajánlat, úgyhogy azt veszem. Az ott egy kényelmes lehetőség, úgyhogy én a kényelmes lehetőséget választom. Ábrahám nem emelte fel a szemét. Ábrahám azt választotta, amit Isten választott számára. És ezután Isten azt mondta Ábrahámnak, most pedig te emelt fel a szemed. Úgyhogy Lót felemelte a szemét, és látás által hozott meg döntéseket az életébe. Aztán azt olvassuk, hogy Lót, aki visszacsúszott 13-12-ben, 1 Mózesben, hogy utána Szodomáig félúton sátorozott. Fogta és leverte a sátrát nem Szodomában, és nem ott, ahol Ábrahám van, hanem a kettő közt félúton. És ez a kompromisszumukról beszél. Hogy Lót, aki nem futotta meg ezt a futást, nem harcolta meg ezt a nemes harcot, nem tartotta meg a hitet, ő kompromisszumokat kezdett kötni. És azt mondani, tudom, hogy Szodoma rossz, tudom, hogy ez nem jó, de én nem fogom ezt csinálni, csak félúton majd megállok, és félúton lesátorozok. És elkezdett alkudozni. Elkezdte az meggyőződéseit elveszíteni. Elkezdte azokat a dolgokat, amelyek értékesek voltak azelőtt neki, amelyért fizetett volna sokat. Elkezdte felpuhítani, és többé már nem volt olyan fontos neki Isten, nem volt olyan fontos neki az elhívás, nem volt olyan fontos a meggyőződés, hanem elkezdte felpuhítani, és a szívébe bekerült Szodoma. Persze a végén azt látjuk, 14-12-ben, 1 Mózesben, hogy azt írja az írás, a következő ez volt, hogy ekkor már Lót Szodomában lakott. Szodomában lakott. Figyeljetek, ez figyelmeztetés nekünk. Jézus azt mondta, az egyik legrövidebb, nem a legrövidebb, de az egyik legrövidebb vers és figyelmeztetés számunkra az igében, ez. Emlékezzetek Lót feleségére. Jézus mondta, emlékezzetek Lót feleségére. Tudod, akarsz valamire emlékezni? Tudod, Lót feleségére, aki visszanézett, aki hátra tekintett, aki kívánta azt, amit a világ akar adni, aki kívánta azt a gazdagságot, vagy hírnevet, vagy kényelmet, vagy komfortot, amit a világ meg tud adni, mert ez volt a szívében. Ez egy figyelmeztetés számunkra, hogy a legjobbak is elveszíthetik. A legjobbak is meghátrálhatnak. A legmeggyőződésesebbek is eljuthatnak arra a pontra, hogy visszacsúsznak, és ez egy folyamat, és Lót Szodomában lakott. És persze végigmehetnénk az életén, és ezt te meg tudod tenni, 1 Mózes 13-tól 1 Mózes 19-ig tudod olvasni az ámulatos történetét, és a végén látod, hogy katasztrófa, mert nem csak, hogy elhagyta Istent, nem csak, hogy elhagyta a hitet, és nem őrizte, hanem a végén csúnya véget ért az élete, és a lányainak az élete, és aztán ez az utódaira is hatással van. Micsoda ébresztő ez számunkra? A döntéseket, amelyeket ma hozok, a döntéseket, amelyeket ma elhatározok, ezek hatással lesznek, nem csak az én életemre, az egész életemre, hanem a gyermekeimre és az unokáimra. És Isten hív bennünket. Azt mondja, gyere, fussd ezt a futást, ne vedd félváról, ne sodródj céltalanul, hanem fuss úgy, mint aki nem bizonytalanra fut, vagy mint aki nem a levegőt vagdossa, úgy öklöz. Aztán Saulra gondoltam. Tudod, Saul, Izrael első királya, és mondom a részeket, hogy hol olvashatod, csak azért, mert hiszem azt, hogy Isten igéje, amikor halljuk, ez egy elhintett magvasárnap, és aztán fogod, és tanulmányozod, és olvasod a történetét egy Sámuelben, a 7., a 8., a 9. fejezetben, és a további fejezetekben, de ott indul el Saulnak a története. Egy Sámuel 8., 9. fejezetétől. És Saul Izrael első királya volt, és jól indult. Jól indult. De valahol utána kompromisszumokat kötött. Engedetlen volt, és nagyon csúnyán fejezte be. Aztán Izrael királyaira gondolok, akik közül három fajta volt. Voltak azok, akik jól kezdték, és jól fejezték be. Nem volt rengeteg ilyen király. Voltak olyanok, akik rosszul kezdték, és jól fejezték be. Ebből se volt rengeteg, de volt egy-egy. Például Manassé király borzalmasan kezdte, az élete javarészt borzalmas volt, az egyik leggonoszabb király volt. És erről olvashatsz Királyok könyvében. Csodálatos, csodálatos, csak a szívünkre venni ezeket. De aztán végül is jól fejezte be, mert megtért. És aztán olvasunk királyokról, nem is kevésről, akik jól kezdték, de nem mondhatták el azt, hogy a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, hanem rosszul fejezték be. A szívük elhajolt, a szívük kihűlt, a szívükben más dolgok jöttek, bálványok sokasodtak, utána a prioritások megváltoztak az életükben. És ezek mind hangosan beszélnek arról, hogy lehetséges, és ez egy figyelmeztetés, hogy lehetséges, hogy a hívő elkezdi. Lehetséges, hogy jól kezdi, és aztán nem jól fejezi be. És aztán végül Salamonra gondolok. Salamon királyra. Salamon királyról azt olvassuk, hogy a legbölcsebb király volt. Nagyon jól kezdte. Dávid fia volt. Egy Királyok 3-ban azt olvassuk, hogy amikor meg lett koronázva, akkor elment, hogy Gibeonban a sátornál, a szent sátornál áldozatokat mutasson be Istennek. És amikor ezeket megtette, és aztán este ott lefeküdt, akkor éjszaka Isten megjelent neki álomban. Olyan volt ez, mint amikor valaki kifogja az aranyhalat, aki azt mondja, hogy mi a 3 kívánságod. Mert ez történt. Isten megkérdezte tőle, hogy mit szeretnél, hogy adjak neked. Tudod, mit kívánsz, Salamon? Mire vágysz? Mit szeretnél? És Salamon egy dolgot kért az Úrtól, azt mondta, hogy adj nekem egy bölcs szívet. Kicsi vagyok. Nem tudom, hogy hogyan vezessem ezt a népet. Adj nekem egy bölcs szívet, kérlek. És Isten azt mondja, hogy mivel nem az ellenségeidet kérted, hogy kezedbe adjam, mivel nem gazdagságot kértél, vagy hírnevet kértél, hanem bölcsességet, megadom neked a bölcsességet, és megadom neked a többi 3-at is. Ja, és jól indult Salamon. De aztán valahol elcsúszott az élete. Egy idő múlva lett 700 felesége, 300 másodfelesége, bárki is, szerintem ez mindenképpen sok, nem? Tehát 700 feleség, és szerintem szavazással eldönthetjük, hogy ez messze sok Salamon, ez messze sok Salamon. Szövetségeket kötött a házassága által, próbálta bebiztosítani a birodalmát, a különböző királyok lányaival való házasság által, és a szívében utat adott a bűnnek, és aztán azt mondja, hogy a feleségei, akik bálványimádók voltak, elfordították a szívét Istentől. Salamon idős korára nem az az ember maradt, akinek érzékeny maradt a szíve Isten felé, hanem egy pesszimista, egy cinikus, egy hitetlen, egy élő halott, aki elveszítette az Isten iránti érzékenységét, finomságát, egy körülmetélt szívet elveszített, egy kemény, egy sötét szíve lett. Bálvány templomokat kezdett el építeni, és az Úrnak ez nem tetszett. Micsoda figyelmeztetés ez? Micsoda emlékeztető ez? Ez az ember, aki a világ legbölcsebb embere volt, akinek mindene megvolt, ugyetem Dávid volt az apja, és az élete vége felé elfordul a szíve Istentől, nem volt hűséges. Tudod, mi zajolhat le a visszacsúszásban, vagy mi zajlik az ember szívében, vagy az életében a visszacsúszásban. Hagy érintsek néhány pontot ezzel kapcsolatban ebbe a egyszerű üzenetben. Először is, hagy mondjuk ezt, hogy a visszacsúszás az nem egy hirtelen állapot a hívőnél. Ez nem olyan, mint amikor a hideg víz kora reggel arcon csap felébredés után, legalábbis ha hideg vízzel mosod az arcodat, hogy wow, visszacsúsztam, wow, elveszítettem a hitemet, wow, eltávolodtam Istentől, wow, nem, hanem ez egy lassú-lassú folyamat, ami a szívben kezdődik. Úgy kezdődik, hogy az elején észre se veszi az ember, hogy visszacsúszik. Észre se veszi, hogy elindul valami olyan folyamat az ő szellemi életében és a szívében. És az első ilyen az elindul egy szellemi érdektelenség. Egy közömbösség Isten dolgai iránt. Egy közömbösség a szellemi dolgok iránt. Egy közömbösség az ige iránt. Egy közömbösség az ima iránt, egy közömbösség az ige hallása iránt, egy közömbösség Isten dolga iránt. Lehet, hogy korábban izgatott volt a hívő, tudod, megragadott lehetőséget, élt a lehetőségekkel, hogy találkozzon Jézussal, hogy Jézushoz szaladjon. Ha hallotta Jézus nevét, ez megmelengette a szívét, de most annyira már nem. És ez szép lassan bejön egy közömbösség, egy megszokottság, egy szellemi érdektelenség. Aztán második, bejön utána egy fegyelmezetlen és laza gondolatvilág. Egy fegyelmezetlen és laza gondolatvilág. Kezdi elveszíteni a hívő a határokat, amelyek erősen megvoltak húzva gondolkodásba, élességbe, hogy Isten igével gondolkodott, hogy volt az ő gondolatvilágában egy fegyelmezettség, és most ezt kezdi elveszíteni, és kezd laza lenni efelől az ő gondolkodásába. Hústesti vágyakat elkezdi dédelgetni. Egy jó példa erre Dávid, amikor kiküldte az ő tavasszal, amikor a királyok harcba szoktak menni, kiküldte Joábot harcolni, és a seregét, és ő otthon maradt. És aztán fogta, és kiment a palotájának a teraszára, és lenézett, és látta ezt az asszonyt, Betsabét, amint fürdik, és csak dédelgette ezt az ő szívébe Dávid. Őrizte ezt az ő szívébe, ezt a képet Dávid. Volt egy fegyelmezetlen gondolatvilága, és ez megrabolta őt. Oké, ez fontos. Lehet, hogy az ember ekkor még észre se veszi, hogyha nem éles. De ez már a visszacsúszás, de még nem látszik az embernek az életébe. Elkezdi az ima élete helyett bejönnek mások, az ige helyett bejönnek mások az ő életébe. Bejönnek dolgok, amelyek átveszik a helyét, és már nincs egy édes közössége Jézussal, már nincs egy ilyen fajta ima élete, hanem átvették mások ezeket a fontos dolgokat, és És elkezd az ő életében belül kiüresedni. Majd lesz ott elégedetlenség és céltalanság és üresség belül. De egyelőre még kívül minden rendben van. Mert jön a gyülekezetbe, hívő lehet, hogy megvan a nyelvezete, de a szívében már elindult a visszacsúszás. Mert ez mindig a szívben kezdődik. Aztán harmadik, jönnek kompromisszumok, amelyeket a hívő ezután köt. A bűnnel, Dávidnál ez történt. Tudod, magához hívatta Betsabét, és aztán lefeküdt vele, és utána folytatódtak a dolgok, mint hogyha mi se történt volna. Elkezdett kompromisszumot kötni. Ez lehetséges az embernek a szexualitásban, kompromisszumokat kötni, és belemenni olyan dolgokba, amelyek bűn. Nem figyelni a szemeire. Azt mondja Jobb 31.1, hogy szövetséget kötöttem a szememmel, hogy nem tekintek hajadonra, vagy szűzre, vagy egy nőre. És elkezdenek ezek a kompromisszumok bejönni, vagy Salamon királynál és a feleségeivel. És ahogy bejönnek ezek a kompromisszumok, felpuhulnak a meggyőződések. Lehet, hogy a hívő olyat mondta, hogy nézd, persze, de azért nem kell ennyire komolyan venni ezeket a dolgokat, azért nem kell ennyire ezzel foglalkozni. Hívő vagyok én, rendben vagyok én rendben vagyok. Oké? Okay? Én rendben vagyok. És hagyd mondjam ezt, hogy van az, hogy hívők észre se veszik, hogy már visszacsúsztak. Mert önmagunkat becsapjuk. Azt mondjuk, hogy, elnézést, én hiszek Istenben, én alapvetően hiszek Jézusban, én hiszek a Bibliában, de már visszacsúsztam. Már nem ugyanaz az értéke ennek. És bejöttek a kompromisszumok, amelyeket megkötök különböző területeken, alkudozok, mint ahogy megalkudozott Lót. És aztán negyedik, a gyülekezeti rendszerességben, a gyülekezetben a rendszerességünk is lanyhul és csökken ilyenkor. Lehet, hogy már nem bírom hallgatni az üzenetet, mert meggyőz. Mert olyan dolgokról beszél, amelyekben változtatnom kellene. És nem jó hallani ezt. Lehet, hogy nem jó a testvérekkel találkozni, mert emlékeztetnek engem. És már nem szeretem az igazságot, inkább szeretem azokat, akik ugyanazt mondják, amit én is hallani akarok. És a gyülekezeti rendszeresség lanyhul, és csökken, és elkezd az ember két hetente, három hetente, havonta, és eltelik egy idő, és eljön havonta egyszer, és aztán lehet, hogy utána már nem is jön, mert elmaradt. Okay? De ez egy hosszú folyamat, valaki ezt mondta, hogy nézd, ez a testvér elment a gyülekezetből, és valaki ezt mondta neki, hogy ő már két éve elment. Már két éve elment. Nem most ment el fizikailag, de a szívében ő már rég elment. Építi máshol az életét. Nem Isten népével, Isten családjával. Okay? És aztán az ötödik, hogy a fontossági sorrendek, vagy a prioritások megváltoznak. Bejön egy változás, ahol más dolgok fontosak. Más dolgok. És más dolgokat épít. És ez lehetséges. Tudod, mert mindannyiunknak egy család szíve van. Mindannyiunknak családabb a szívünk mindennél. Kicsoda ismerheti azt meg Jeremiás 17.9-be. Mindannyiunknak kell úgymond őriznünk ezt a hitet. Oda kell erre figyelnünk, mert egyikünk sem kivétel. Egyikünk sem kivétel. Egyikünk sem jobb a másiknál, és egyikünk sem jobb Dávidnál, vagy Salamonnál. Kikapcsoltad a telefonodat. Oké. És aztán erre gondoltam. Gondoltam a három királyra. Saulra, Dávidra és Salamonra. És arra gondoltam, hogy a három közül A három első király közül, akit Isten elhívott és felkent a próféta által, csak Dávid mondhatta el azt, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. A másik kettő az nem tudta elmondani. Micsoda arány ez, nem? Háromból egy futotta meg ezt a futást. És csak hagyj érintsem ezt befejezésként, ezt a három királyt, és hogy mit tanulhatunk az ő életükből ebben a témában. Saul, aki jól kezdte, de rosszul fejezte be, az ő életében volt egy próféta, és őt úgy hívták, hogy Sámuel. És amikor Saul vétkezett és engedetlen volt az úrnak, akkor Sámuel jött és szembesítette Sault ezzel. És Isten adott Saulnak egy lehetőséget a megtérésre. Igazából nem egyet, hanem sokat. És Saulnál a probléma az volt, hogy Saul nem tudott elfogadni a prófétától. Nem tudta elfogadni azt az igazságot, mely megfordíthatta volna, megmenthette volna őt. Nem tudott elfogadni, nem fogadta el a kiavítást. És így jövünk el Dávidhoz, hogy Dávid élete más volt. Jól lehet, Dávid hatalmasat bukott, hihetetlen nagyot bukott. Úgy értem, házasságtörés, és aztán gyilkosság, és aztán ezt leleplezte. De mégis Isten szíve szerint való embernek lett hívva. Azért, mert Abcsel 13.22-ben, mert jött Nátán próféta, és szembesítette a bűnével. Emlékeztek? Ott volt Dávid, és jött a próféta, a házi próféta. Tudod, Dávid palotájában a házi próféta, jön Nátán. És Dávid, oké, jön Nátán. És Nátán azt mondja, hogy hé király, van egy sztorim számodra, figyelj! És Dávid azt mondja, na halljuk. És azt mondja, hogy van egy gazdag ember és egy szegény ember ugyanabban a városban laknak. És a gazdag embernek rengeteg báránya és állata van, a szegénynek semmilyen nincsen, hanem egyetlen egy kis báránykát vesz. És ez a bárányka, ez az ő ételéből eszik, az ő poharából iszik, ez a bárányka az ő szeme, fénye, gyönyörűség, ez a szegény ember gondozza és törődik és szereti teljes szívével ezt a kis báránykát. A gazdag embernek egy átutazó vendége jött, de sajnálta az ő állatai közül levágni bármelyiket is. Úgyhogy fogta és elvette a kis szegény embertől az egyetlen kis báránykáját, és leölte azt, és megfőzette azt, megsütötte azt a vendégnek ételül. Ahogy hallja ez, Dávid dühös lesz, és azt mondja, hogy ennek az embernek halállal kell lakolnia, meg kell halnia, és négyszeresen vissza kell fizetni azt, amit elvett. És erre Nátán azt mondja, Isten embere, Dávid, te vagy az az ember. Te vagy az az ember. És aztán átadja Isten üzenetét, hogy elhívtalak téged, a jók mellől felemeltelek téged, az ellenségédet a kezedbe adtam. Megadtam neked mindent, amit lehetett volna. És azt mondja, és ha még valami hiányzott volna, azt is megadtam volna. De miért cselekedtél gonoszságot Isten ellen? És Dávid azt mondja, vétkeztem az Úr ellen, vétkeztem. Puh, igazad van, vétkeztem. Puh, vétkeztem. Pont. Oké, korábban Saul, vétkeztem az Úr ellen, de gyere el velem a néphez, és csináljunk úgy, mintha semmi nem történt volna. Vétkeztem, igazad van. Az Úr is megbocsátotta a te bűnödet. Csak így arra gondolok, ahhoz, hogy a futásunkat elvégezhessük, szükségünk van, nem minden nap, de olykor a maratoni futásunkban egy-egy prófétára. Szükségünk van olykor, tudod, Isten egy-egy emberére, kiigazítására. És aztán eljutunk Salamonhoz. És tudod, hogy mi történt Salamonnal? Nem látjuk nyomát, hogy lett volna próféta Salamon házában, palotájában. Nem látjuk, a szíve elfordult, már bálványokat épített, és nincs próféta. Salamon létrehozta a palotájába a próféta mentes zónát, a kijavítás mentes zónát, ahol én, a hatalmon lévőknek és királyoknak szokásuk, ahol én csak azt hallom, csak olyat mondhatnak nekem, ami jól esik nekem. Mondjátok nekem azokat, amik nem zavarnak meg. Ja, oké, úgyhogy befejezésként. Azt mondja zsidók 3.12.13, azt mondja, hogy vigyázzatok, testvérek, vigyázzatok, hogy ne legyen valaha, ne legyen közületek senkinek hitetlen és gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Ez a folyamat, ez a visszacsúszás folyamat, hogy felnövekszik egy hitetlen szív, egy gonosz szív. Felnövekszik egy olyan szív bennem, ahol aztán idejövök a gyülekezetbe, és azt mondom, hogy kik ezek? Ez nem jó illat. Mi ez, amiről hallok? Ez nem jó illat. Kik ezek? Ezek idegenek. Ez idegen, amit hallok. Én nem ide való vagyok. És elmegyek a világba, és azt mondom, ez jó illat. Ez vonzó. Ezek az emberek, ezek a hangok. Én ide való vagyok. Így van? Mikor az embernek a szellemmel betöltött, mikor az embernek a szíve érzékeny Isten felé, mikor nincsen ott az a közömbösség, bejön a gyülekezetbe, ott van Isten népével. Ez az otthonom. Igen, ez az az én helyem. Igen, én ide tartozok, ide tartozok. De ezt elveszíti az ember egy folyamatban. Azt mondja, vigyázzatok, testvéreim, hogy valaha ne legyen közöttek senkinek hitetlen és gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Az élő Isten nem hat meg, nem érdekel. Nem. Ezt mondja a 13. vers. Hanem incsétek egymást minden nap. Oké, incsétek egymást. És persze itt az intés a görögben, az bátorítás, buzítás, intés, ez a szó mind a hármat érinti. Amíg tartom, ahogy egyikőtök se keményedjék meg a bűn csalárdsága által. Hogy mondjam ezt, hogy a gyülekezet az, a helyi gyülekezet az vissza tud tartani engem a bűntől. Vagy pedig a bűn tart vissza engem a gyülekezettől. A Biblia vissza tud tartani engem a bűntől. Vagy pedig a bűn tart vissza a Bibliától. Tudod, a bűn az nem egy ártatlan dolog. Az egy lassú gyilkos, ami szép lassan megkeményíti a szívet, besötétíti a szemeket, elfordítja a tekintetet, és szürkeségbe, sötétségbe visz be. A bűn az elején jó ízű, jó íze van. Ezért beszél zsidók 11 a bűn gyönyörűségéről, hogy kezdetben van a bűnnek egy gyönyörűsége, de utána ez nem jó, hanem ez halálos és megrabol. Elveszi mindazt a gyönyörű gyümölcsöket és termést, és az utódaimra is nézve, amelyek ott lehetnének. Ja, szükségünk van. Oké, úgyhogy mondtam már, hogy befejezzük ezzel, de most befejezzük ezzel, jó, amit mondok. Szükségünk van, hagyd soroljak fel 4 szemét, akire szüksége van minden hívőnek, mindannyiunknak, hogy ne induljunk el a lejtőn. Jó, aztán otthon ezeken elmélkedhetsz. Szükségünk van egy rendszeres tanításra, pásztor tanítóra. Tudod, egy helyi gyülekezetre szükségünk van, ami biblikusan működő újszövetségi helyi gyülekezet. emlékeztek talán arra a példára, amikor egy fiatalember elment egy idősebb testvérhez, és beszélt az ő küzdelméről, és arról, hogy az elmúlt időszakban úgy érezte, hogy a szíve kezd, a szívében a tűz kezd kihunyni. És ahogy beszélgettek, tél volt, és ment a kandallóban a tűz. És közben fogta az idősebb testvér, és fogott egy fogót, és a tűzből kivett egy égő fadarabot, és félretette a többitől. A beszélgetés közben ez az égő fadarabból kihunyt a tűz, és már csak izzott. Egy idő múlva már nem is izzott, hanem kezdett kihűlni, elhalványulni. Mikor befejezte a fiatalember a mondókáját, akkor fogta az idősebb testvér a fogóval ezt a kihűlt fadarabot, és visszatette a tűzbe. Visszatette a tűzbe. De ez történik a gyülekezetben. Ez történik Isten népével. Itt olvassuk, hogy egymást bátorítjuk, egymást segítjük, egymásra nézünk, egymást intjük, buzdítjuk, bátorítjuk, amíg tartama, hogy a szívünk meg ne keményedjen. Hé, én vagyok az első, az én szívem megkeményedhet. A bűnnek a csalárdsága által közömbössé válhat. És elindulhatok egy veszélyes lejtőn, amelynél nem tudom, hogy hol van a vége. Ez egy másik dolog a bűn. Nem tudom, hogy hol a vége. Mert azt gondolom, hogy itt a vége, mert itt meg fogok állni. Tudod, mint amikor az ember megy sível le, és majd én itt meg fogok állni. De nem biztos, hogy meg fogok állni. Egyáltalán nem biztos. Oké? Úgyhogy szükségünk van egészséges helyi gyülekezetre. És ezen belül egy rendszeres tanításra. Egy pásztor tanítóra, aki hűségesen tanítja az igét, és újból találkozok. Lehet, hogy ezzel a prófétai hanggal, bátorítással, buzdítással, tanítással, hogy ne induljunk el a lejtőn. Második, szükség van a gyülekezetben, hogy ne induljunk el a lépcsőn, sok Barnabásra. Barnabásra. Tudjátok, Barnabás volt az, aki felkarolt embereket. Az ő neve azt jelenti, hogy a vigasztalás vagy bátorítás fia. Bár az a fia, arámi nyelven fia, és Navás vagy Barnabás a bátorítás fia. És szükségünk van a gyülekezetben emberekre, akik Barnabások, akik bátorítanak, buzdítanak, azt mondják, hogy hé Gyula, figyelj Gyula, gyerünk, fuss az elhívás jutalmáért, és felkarolnak, és persze tudnál Barnabás lenni valakinek az életébe? Tudnánk Barnabás szolgálatát elfogadni? Igen, csak szükség van erre. Azért, mert hosszú az út, nem? Hosszú ez a maraton, nem? Én nem futottam még maratont, de tudom, hogy még sok minden lehet előttem. A Márti, vagy aki futott, István, így van? Igazából azt mondják, hogy 40-en túl jönnek még bele az emberek, úgyhogy közeledek. De ahogy futnak, annyira fontos az a bátorítás. Szükségünk van Barnabásokra. Szükséged van, és szükségünk van Jonatánokra. Így van, Jona? Jonatánokra, sok Jonatánra. Jonatánok azok a barátok, akik Isten szerint való barátok. És itt jön a gyülekezetnek az értéke, azok az Isten szerint való barátok. És érdekes, mert Dávid és Jonatán sztoriában nem olvasod azt, hogy állandóan együtt kávézgattak, meg lógtak, meg lófráltak. Inkább azt olvasod, hogy Jonatán így eldöntötte a szívből, hogy én Dávid mellett fogok állni, bármi is van, mert tudom, hogy őt is, ő Isten választotta, és a barátja leszek. Ez egy jellemre utal, egy olyan jellemre, ami egy barát, egy igaz barát. És szükségünk van ilyen barátokra. De hagyj fordítsam meg, nem csak, hogy szükségünk van ilyen barátokra a gyülekezetben, hanem szükséges, hogy mi is ilyen barátok legyünk testvéreknek. Csak azért, mert nem tudhatod, hogy kiben mi zajlik. Nem tudhatod, hogy egy törődés, egy beszélgetés, egy időtöltés, egy szeretett kifejezés, ahol igaz barátok vagyunk, és ahogy megállunk egymás mellett, az valakiben mit fordít, vagy valakiben milyen megfelelő üzenetet helyez el. És aztán végezetül szükségünk van Nátán prófétára. Oké? Nátán prófétára. Tudod, egy ilyen nagy szakálú, nagybotú, jön Nátán. Ki szeretne Nátán próféta lenni? Hagyd lássam a kezeket. Jön Nátán. Örülök, hogy senki nem vállalkozott önként. Az a legrosszabb, mikor azt mondja, hogy én leszek Nátán próféta köztetek, törődnék a prófétai botommal, és pang, pang. De tudod mit? És mi egy hosszú futásról beszélünk. Egy 20, egy 30, egy 40 évről. Olykor erre szükség van. Tudjátok, hogy itt vannak az esküvők, és vannak tanúk, és mind akik ott vagyunk az esküvőkön, tanúk, és aztán ne adj Isten, eljön az a nap a házas párnak az életébe, amely az a gonosz nap, amikor meginognak a döntések, meginognak az elkötelezettségek. Szükség van Jonatánra, szükség van Barnabásra, szükség van egy Nátán profétára, aki emlékeztet, aki nem fél attól, hogy az igazat mondja, akkor, amikor kell mondani az igazat. Figyeljetek, Dávid befejezhette volna rosszul, de Nátán a próféta megmentette. Egy olyan korban élünk, amikor az igazságnak nincs értéke. Egy olyan korban élünk, amikor a jó érzésnek nagyobb értéke van, mint az igazságnak, de az igazság ment meg a haláltól, a jó érzés nem. A jó érzés halálba visz. Oké? És egy olyan elkötelezettség egymásban és egymás közt, ahol azt mondjuk, hogy figyelj, elszámoltatható vagyok. És ez fontos. Fontos nekem, a gyülekezet pásztoraként. Elszámoltatható vagyok. Elszámoltatható vagyok az előjáróknak. Fiúk, tudod, ha bármit láttok, szóljatok. Ne hallgassatok, szóljatok. Szóljatok, azért, mert szükségem van arra, hogy legyenek emberek, akik szólnak. Szükségem van felettem emberekre, akiknek elszámolhatható vagyok. Ilyen pásztor Kendel, pásztor Fodor János, pásztor Péterfa János, őket kértem meg, hármójukat. De ott van pásztor Brian és pásztor Scheller is. De ez fontos. Nyilván ők nincsenek annyira közel, de vannak, akik közel vannak. És úgy szintén elszámoltatható vagyok nektek, a gyülekezetnek. Bármikor oda tudtok jönni hozzám, szólni. Igen, és ez nagyon jó. Tudod miért? Mert ez biztonságba helyez engem. Vannak igaz barátok, akik jobban szeretnek engem, mint azt, hogy jó érzésekkel vannak az ő életükben. Jobban szeretnek engem. Oké, és ugyanez a gyülekezetben. Úgy szeretem, amikor valaki azt mondja nekem, vagy valaki másnak, pásztor, ha a hülyeséget csinálok, szólsz. Van ilyen, igen, szólsz. Pásztor, ha azt látod, hogy olyan döntés hozok, arrafele megyek, szólnál. Mit tudunk erre mondani? Igen, Isten kegyelméből szeretnék szólni. Ez az ember megérti, hogy ő be akarja fejezni ezt a futást. Ő el akarja végezni ezt a harcot, és ő meg akarja tartani a hitet, hogy aztán csak jöjjön a koronázásnak a napja. Úgyhogy, amen. Hajtsuk meg a fejünket. És csak köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy ma este szóltál hozzánk. Tanítottál bennünket, és a te igédet leleplezted számunkra. Urunk, annyira szükségünk van rád, és szükségünk van a te népedre. nem akarunk csak céltalanul lődörögni, hanem van egy pályafutásunk. Urunk, ez fontos nekünk, mert te elhívtál, és te vársz. És ez a pályafutás, ez oda vezető, szemtől szembe látunk téged. Az oda vezet, hogy azt halljuk, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Ez a pályafutás, ez rengeteg emlékeztetővel van kikövezve. Rendszeresen a gyülekezetben, a te néped által, az igédben, a szellemed által. Ne nézz se jobbra, se balra. Aki az eke szarvára teszi az ő kezét, és hátrafele tekinget, az nem méltó az én országomra. Uram, előre nézünk, a célra tekintünk. Te vagy a cél. Urunk, ez a élet, ez egy pár évtizedes futás, és aztán millió és milliárd és trilliárd és szilliárd évek. Az örökké valóság vár ránk. És a pályafutás végén, Urunk, búcsút mondunk a hitnek, és azt mondjuk, bye-bye, pápá hit. Búcsút mondunk a reménynek. Azt mondjuk, bye-bye, pápá remény, mert ahova megyek, ott már nem kell hit. Ahova megyek, ott már nem kell remény. A szeretetnek pedig azt mondjuk, köszönöm, hogy elhoztál idáig. Köszönöm, hogy megtaláltál. Köszönöm, hogy megőriztél. Köszönöm, hogy mellettem voltál, és köszönöm, hogy örökre velem leszel. Imádkozom azért, hogy itt vagyunk mindannyian. Hogy egymást bátorítsuk. Imádkozzunk. Felkaroljuk. Barátok legyünk. Emlékeztessük magunkat és egymást. Hogy ez egy nemes harc. Ez az igazi örök versenypálya. És köszönjük, köszönjük, Urunk. Köszönjük az igédet. Köszönjük, hogy te nem azt mondod nekünk, amit hallani akarunk, hanem amire szükségünk van. Igen. Segíts nekünk, Urunk. Segíts nekünk. Csak egy választ Istennek most. A szíved csendességében. Mondd azt, hogy Uram, segíts nekem, emeld fel a kezed hozzá. Csak a hited kifejezés. Uram, segíts nekem. Hogy ne csak ma, ahogy hallom, hanem ezen a maraton futáson csak végig, ahogy futok, csak el tudjak fogadni tőled. Meg tudjak térni, amikor meg kell. Uram, segíts nekem. Köszönöm, Uram, hogy te hűséges vagy. Köszönöm, hogy te vagy az én reménységem. Köszönöm, hogy bízhatok benned. Köszönjük neked, Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen. Amen. Mit éneklünk, Dávid?
Emeld nevét az égbe fel.
Használd az üzenetet, hogy fejbe kólincs. Néha csak szükség van egy fejbe kólincs. Néha csak szükség van egy szerető átölelésre, nem? Egy szerető átölelésre, ahol az Atya karjaiba vagyunk, és azt mondjuk, hogy igen. Wow, itt a helyem. Itt a helyem. Máskor csak szükség van, ezt nem mivel fogom mutatni. Csak szükség van egy szükség van egy billentésre. Köszönöm ezt a gyengéd kifejezést. Egy szükség van egy billentésre. Csak azért, mert csak kemény a fejünk olykor. És megment. Okay? És aztán ezt mondjuk az Úrnak. Mondd ezt az Úrnak. És aztán ezen a héten mondd valakinek. Egy vagy két embernek. Maximum háromnak. Ja, mondd azt, hogy szólnál? Lennél nekem Jonatán? Lennél nekem Barnabás? Lennél nekem Nátán? Én is leszek neked. Jó? Cserebere. De szólnál? Csak azért, mert beszeretném fejezni a futásomat örömmel. Mert a hitet csak szeretném megtartani, megőrizni ezt a hihetetlen kincset. És ezt a nemes harcot csak szeretném megharcolni, szükségem van szövetségesekre. Oké? Okay? Mondjuk ezt egymásnak, kérjük ezt egymástól, emeljük egy új szintre a kapcsolatunkat és a komolyságát a futásunknak. Oké? Okay? Amen? Amen. Amen. Megtesszük? Megteszitek? Megtesszük? De tényleg, csak tegyük. Tegyük szívből, úgyhogy köszönjük, és most jön a szendvics, az elmaradhatatlan szendvics. Fogunk a szendvicsről is egy dalt énekelni?
Akár most is.
Isten áldjon benneteket. Sziasztok, Isten áldja a közösségünket. Sziasztok.